Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 23. Zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén együtt. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 331. dicséretünket. 331. énekünk első és második verszakát énekeljük most.
Kádár Imre virágvasárnapon, dicsőség királya, néped ezt kiáltja, jó kedvében, örömében, üdv neked, hazádna. Útad ékesítik, zöld ágakkal hintik, zöld ágakkal, virágokkal, üdv hazádna mindig.
Kezeinkben pálma, s úgy követnek áldva, hangzik egyre lelkesedve, üdv neked, hazádna. Nagy tiszteletedre ruháik levetve, sok sereggel dicsérettel mennek ünnepelve.
Kedves Jézus, engedd, hogy én is elmenjek, híveiddel hozzád hiddel, és hazánnád legyek. Bűn levetésével hódalatom részem, pálmával imádságom fogad szentetszésem.
Hazánnákat zengve, Szent Jeruzsálembe, nagy szerelmed, győzedelmed engem is figyelme. Dicsőség királya, légy örökké állva, örökké és mindörökké. Üdv néked, hazánna!
Minnyájunknak nyilván nagy-nagy öröm, amikor a gyermekekkel együtt magasztalhatjuk a mi Urunkat, és köszönjük ezt nekik is. Erről szól az az énekvers is, amit most együtt énekeljünk el. A 398. dicséretünket keressük meg, és a harmadik verszakát zengjük mi is örömmel a szívünkben. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most virágvasárnap történetét, ahogyan azt Máté evangélista elénk adja evangélium a 21. fejezetében, az első 17 versben, a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előtetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galilai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Urunk Istenünk, tegye áldottá igét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói, hanem a cselekvő is legyünk az ő szavának, akaratának. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk most imádságban megszólító szavára. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás a szívünk azért, hogy itt lehetünk a házadban. Köszönjük neked azt, hogy oda telepedhetünk most lélekben a lábaidhoz, hogy figyelhetünk rád, hallgathatjuk életet teremtő, életet újjáteremtő, megújító szavadat. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy egyáltalán megtartottál bennünket a mögöttünk álló napokban is. Hálásak vagyunk azért, hogy gondoskodtál rólunk. Olyan sok mindenben megmutatod a te hatalmadat és irántunk való szeretetedet. Légy áldott ezért is, és bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem vesszük komolyan egyedülálló nagyságodat, és azt, hogy minden hatalmaddal a javunkat munkálod. Bocsáss meg, amikor kételkedünk képességeidben, kétségbe vonjuk ígéreteidet, nem hiszük el, hogy igaz, amit mondasz, légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Kérünk, ragyogtasd fel előttünk most hatalmadat, alázatodat és ennek a titkát. A te szent lelked munkálkodjék bennünk, hogy megkívánjuk azt az utat, amelyiken te jársz, és amire hívsz minket. Kérünk, tégy képesekké arra, hogy elinduljunk, vagy újra elinduljunk, és sokkal bátrabban haladjunk ezen. Köszönjük ezt a csendet, köszönjük a gyülekezet közösségét, és köszönjük legfőképpen igédet. Kérünk, formáld az életünket általa. Annyira reátszorulunk mindnyájan. Adj nekünk igazi vigasztalást, kérdéseinkre érdemi választ, terheinkhez erőt, bűneinkre bocsánatot. Ajándékozz meg minket önmagaddal, a veled való mély igazi közösséggel, ami bearanyozza már a földi életben hátra levő időnket is, és ami örök élettel ajándékoz meg minket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. ...463. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a második és a harmadik verszakait, készülve Isten üzenetének meghallgatására. A Máté evangéliumából olvasott ige szakasz mellett még Zakariás próféta könyvéből hangzik hozzánk Isten igéje, Zakariás próféta könyvének 9. részéből, a 9. és 10. versekből a következőképpen. Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamácsikó hátán. Kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harcii is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Ma a virágvasárnapi történetnek nem egyetlen részletét szeretném elemezni, hanem tekintsük át röviden az egész szenvedés történetet, beleértve a virágvasárnapi eseményeket is, és vegyünk észre egy óriási különbséget Jézus és az ő ellenségei között. Mi jellemezte ezeknek a sorsdöntő eseményeknek során a mi megváltónkat, Jézus Krisztus és az ő ellenségeit? Roppant jellemző ez, és nagy kérdés, hogy melyikhez állunk közelebb mi. Jézus ellenségei ekkor azt látjuk, hogy már teljesen beszűkült tudattal, gyakorlatilag csak arra összpontosítottak, hogy Jézus el kell tenni lábalól. Egyetlen cél vezette őket, és bármiről is volt szó, mindig csak ez járt az eszükben, Jézust meg kell ölni, s lehetőleg még a nagy Páska ünnep előtt. Mivel tudták, hogy a nép körében, az emberek körében Jézus népszerű, ezért titokban, csendben akarták ezt véghez vinni, úgy, ahogyan nagyon szépen fordította az ott található szót Károli Gáspár, zenevona nélkül. Jézust ezzel szemben teljesen az vezérelte, hogy hogyan teljesítse mennyei atya akaratát, hogy elvégezhesse a küldetését, hogy megmentse az embereket, köztük az ellenségeit is. Hiszen még a kereszten is mentegette őket. Olvashatjuk az evangéliumokban, hogy még ott is imádkozott értük. Kérte atyát, hogy bocsássa meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Jézus ellenségeit gyilkos indulat vezérelte. Az ő halálát készítették elő. Ezzel szemben Jézus Krisztus éppen szenvedése és kereszthalála árán az életet tette hozzáférhetővé mindenki számára. Ellenségei készek voltak feláldozni őt, sőt bárkit és bármit saját céljaik eléréséért. Jézus pedig kész volt önmagát feláldozni, az emberért, ellenségeiért is értünk. Az előbbi indulatról tudjuk azt, hogy az mindig az ördög piszkálja fel az emberben. Az, akiről Jézus Krisztus maga ezt mondta, hogy embergyilkos volt, emberölő volt kezdettől fogva. Az utóbbiról pedig azt tudjuk, hogy Isten szent lelke munkája mindig az emberben. Ugyanakkor érdekes arra is felfigyelnünk, hogy Jézus ellenségei gyakorlatilag kényszerpályán mozognak. Mindenképpen meg akarják ölni Jézust, ez lebeg a szemük előtt. De közben sokan szinte már meg sem tudják mondani azt, hogy mi is a bajunk valójában Jézussal. Mit old meg az, hogyha megölik őt? Hogyha olvassuk a tárgyalásokról, a tanakodásokról szóló beszámolót, mely tárgyalásokat folytattak ők egymás között, akkor azt fedezhetjük föl, hogy azokból gyakorlatilag a józonság, a tárgyalagosság hiányzik. Idegesek. Szorítja őket az idő is. A páskai ünnep előtt ezt mindenképpen le kell valahogy bonyolítani. Jézus pedig teljesen szabad. Felette áll az eseményeknek. Nem sodródik, sőt, ő irányítja az eseményeket. Tudatosan és célszerűen cselekszik. Ura minden helyzetnek. Nem bújik el a fenyegető veszély elől. Nem fenyegeti erejét fitoktatva az ellenségeit. Nem kezd rejtőzködni. Szembe megy az ellenséggel. Feltartózhatatlanul halad célja felé nyugodtan. És legyőzetve is legyőzi őket. Ott a Golgotai kereszten Jézus a világtörténelem legnagyobb győzelmét aratta. Pál apostol a kolossébeli gyülekezethez írott levele második részében nem győzi ezért magasztalni Jézus Krisztust, és keresi a szavakat, hogy hogyan is lehet leírni ezt a kozmikus győzelmet, melyet Jézus ott a kereszten aratott, ahogyan Jézus ott lefegyverezte a fejdelmségeket és a hatalmasságokat, ahogyan diadalt aratott rajtuk. Ez a nagy különbség a kétféle gondolkozás között. Nézzük meg egy kicsit részletesebben is azt, hogy Jézus ellenségei mi mindent tettek annak érdekében, hogy megszabaduljanak Jézustól. Már korábban is ügynököket küldtek utána, kémeket küldtek ki, ezt olvashatjuk az evangéliumban, akik figyelték az Úr Jézust, és jelentették, hogy mit tanít, és mit cselekszik ő. Aztán kerestek a közvetlen közelében olyan valakit, aki megvesztegethető volt. Ez volt Júdás. Júdásról kiderül az evangéliumokból, hogy volt egy gyengéje, a pénz beteges szeretete. És amikor pénzt ígértek neki azért, hogy cserében Jézust kiszolgáltatja nekik, akkor vállalkozott erre. Aztán így rohantak rá ott a Gecsemáné kertben az Úr Jézus Krisztusra. Ő volt az egyetlen fegyvertelen ember gyakorlatilag ott, vagy talán a tanítványai még, akik ott voltak körülötte, de akik aztán hamarosan szét is futottak, és körbevette őt a felfegyverzett nagy létszámú sokaság. Még azon az éjszakán lezavarták a koncepciós pert. A halálos ítélet természetesen már előre készen volt, úgy, ahogy azt megfigyelhetjük, meg ahogyan történt az a későbbi századokban is nem egyszer. De az összes többi szennyes eszközt is elővették, mert többek között Pilátus rá kellett venniük arra, hogy nehogy meghiúsítsa a tervüket, vagy nehogy késleltesse Jézus megülését. Az evangéliumokat olvasva, Jézus szenvedés történetét olvasva látjuk azt, hogy ott hemzsegnek az olyan eszközök, mint a hangulatkeltés, megvesztegetés, zsarolás, csúsztatás, közönséges rágalmakkal, hazugságokkal való vádolás, fizetett hamis tanúknak a tanúskodása, akik aztán belekeverednek a saját hazugságaikba. Minden, az egész fegyvertár ott van azért, hogy Jézus életét kioltsák. És délben már áll a kereszt ott a Golgotán, és naplemente előtt kiszenvedett Jézus. sikerült. Elérték a céljukat. Eközben Jézusnak egyetlen fegyvere van, amit ő használ, és ez a szeretet. Kimondhatatlanul szerette mennyei édesatyját, akinek feltétel nélkül engedelmeskedett mindenben. Engedelmes volt halálig, egészen a kereszt halálig, de kimondhatatlanul szerette az embereket, ellenségeit is, bennünket is, és mindent megtett a megmentésünkért, és ez is sikerült. Ugyanakkor az események során folyamatosan nyilvánvaló Jézus isteni fölénye. Pontosan tudja például azt, hogy Júdás mire készül, és hagyja az eseményeket kibontakozni. Aztán, amikor ott a Gecsemáné kertben ez a nagy csapat megérkezik az ő letartóztatására, akkor mondja ott nekik, hogy igen, én vagyok, mármint akit keresnek ők, és azt olvassuk, hogy a felfegyverzett vitézek hátra hűtve. Miért? Nyilván Jézus isteni hatalma működött ott. Heródeshez, aki pedig elég nagyképű kérdéseket és kéréseket intézett Jézushoz, ő egy árva szót sem szólt, szóra sem méltatta. Pilátusnak, a helytartónak pedig elmondja nyugodtan, hogy semmi hatalma nem lenne, ha Istentől nem kapott volna bizonyos időre. Aztán azt is láthatjuk, hogy még a kereszten szenvedve is rendelkezik, gondoskodik édesanyjáról, és azt is látjuk, hogy isteni teljhatalommal, mint egy beutalja a mennyországba azt a gonosztevőt, amelyik ott szenved mellett a kereszten, és amelyik belátja, hogy megérdemli a büntetést. Jézus útjának a végén ott van a teljes győzelem. Ennek az ára, az ő kimondhatatlan szenvedése és bűn nélküli életének a feláldozása. De kiszabadított minket az istentelenségnek, a reménytelenségnek, a magunkra hagyatottságnak a szorításából, a pokolból. Egy utat végül is az minősít, hogy hová vezet. Hogyha valaki azon végig megy, hová érkezik meg? Jézus ellenségeinek az útján voltak látványos sikerek, de tudjuk, hogy az az út a pusztulásba vezet. Jézus útján pedig voltak, és ma is vannak szenvedések, de ő maga mondta, hogy ez az egyetlen út, amely az életre vezet, amely már itt a Földön egy másfajta minőségi tartalmas életet jelent, és amely ugyanakkor az örök életet is jelenti. És hogy mi jellemzi ezt az utat, ezt a jézusi gondolkozás, életmódot? Azt éppen talán a virágvasárnapi események szemléltetik a legjobban. Virágvasárnap volt Jézusnak néhány olyan rájellemző gesztusa, ami rendkívül világosan megmutatja, hogy ki ő, hogyan gondolkozik, miért úgy, és hogy mire hívja azokat, akik benne hisznek. Ezek a gesztusok pedig éppen azok voltak, amelyekről már az ószövetségi proféciák is szóltak. Mi most ezek közül csak a Zakariás proféciáját hallottuk, de éppen ő olyan szépen és természetesen egymás mellé tesz két egyébként össze nem illő megállapítás. Azt mondja, királyod érkezik hozzád, aki igaz és szabadító, és uralma a föld egyik végétől a másikig ér. De ez a király szelíd és alázatos. Ennek a jeleként Szamár háton vonul be Jeruzsálembe, ami azt üzente, hogy ő békességet hoz. Kiírtja a fegyvereket, és békét teremt a népek között. Mindenható királyú, aki azonban nem vagdalkozik, nem hódít, mint egy zsarnok, hanem szelíd és alázatos, és békességet hoz. Ezért volt fontos üzenete annak, hogy Jézus nem lóháton jött, érkezett meg oda Jeruzsálembe, fegyvert forgatva a kezében, amivel mint egy jelet adhatott volna az embereknek, hogy utánam gyerünk, verjük ki a rómaiakat innen. Azonban nem így érkezett, hanem fegyver nélkül, csendesen, szeliden, igavonó állatnak a hátán. És ebből mindenki érthette. Nem számíthatnak arra, amit német csoportok vártak tőle, hogy előráncsa a kardot, és a többiek is hozzák a kardot, és csapjanak le az ellenségre, a rómaiakra. Jézus ugyanis más ellenséget fog legyőzni. Azt, amiről születése, testi létele előtt már szólt a profécia. Nevezd őt Jézusnak, azaz szabadítónak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Jézus a bűnt tekinti ellenségnek, és azt fogja legyőzni. A virágvasárnapi történetnek másik elgondolkoztató mozzanata, hogy amikor Jézus egy dombtetőre érve megpillantja a várost, Jeruzsálemet, annak messzire világító fehér épületeit, akkor sírva fakad. Sír. Sír a király. Körülötte a sokaság, harsogja, hozsánna, hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, te vagy a Dávid megígért utóda, a Messiás, ő pedig sír. Miért? Mert tudta, hogy népe hitetlenségét szörnyű pusztulás fogja követni. Ő sokszor hívta azt a várost megtérésre, de nem hallották meg, nem akarták meghallani, most pedig letelt az idő. Van ilyen is, hogy nincs több idő, több lehetőség a megtérésre, és Jézusnak ez fáj. Őt utasítja vissza az ember, utasították vissza ott is, és mégis ő siratja őket. Azt is hallottuk Máté evangéliumából, hogy Jézus első útja akkor ott a templomba vezetett. Ott helyreállította az isteni rendet, hogy a templom, az Isten háza az valóban rendeltetésének megfelelően működjék. Aztán jönnek hozzá a betegek, a vakok, sánták, bénák, hozzák őket. És olyan egyszerű információként van leírva, hogy Jézus meggyógyította őket. Amikor pedig a hozsánnázó gyermekekre rászólnak a hivatalosak, akkor Jézus megvédi ezeket a gyermekeket velük szemben. Vagyis még ott is, még akkor is a kicsik, a megvetettek, a betegek, a szenvedők fontosak számára. Mindennél fontosabb az Isten által felállított rend, amit helyre kell állítani, és mindenkinél fontosabbak, akik rászorulnak, akik tudják, hogy rászorulnak az Úr Jézus Krisztusra, és hálásan fogadják az ő segítségét. Ez hát a jézusi lelkület, a jézusi magatartás. Szamár háton vonul be a király, mert békét hoz. Sírva fakad a nép lelki elesettségén, mert annak keménysége ellenére is ez neki fáj. Első és utolsó útja a templom, hogy az isteni rend helyreálljon. És aki csak hozzámegy, és kéri az ő segítségét, az kapja is. Amik most itt elhangzottak, azt gondolom, többé-kevésbé minnyájunk számára ismerősek. A kérdés azonban az, hogy melyik út rokonszenves nekünk. És az ennél is fontosabb kérdés, pillanatnyilag melyik úton járunk. Beszélgetve emberekkel, azt lehet tapasztalni, hogy vannak többen, vannak sokan, akik igazából vágyakoznak erre a jézusi gondolkozásra és életre, de félnek is tőle. Vágyakoznak, és mégsem indulnak el. Elítélik azt a másikat, de ugyanakkor irigylik is egy kicsit azokat, akik azon járnak. Aztán, hogyha beszélgetünk, akkor előjönnek ilyen mondatok, hogy de hát ott azon az úton nem lehet boldogulni. Meg ilyen körülmények között és ilyen világban, amelyben most élünk, nincs is választása igazából az embernek. Vagy használja a könyökét, meg az öklét, vagy pedig leütik, félrelökik. És ebben sok igazság van, ezt is ki kell mondani. A kérdés azonban az, hogy merünk-e bízni ennek a jézusi útnak a végében, a győzelemben. Az, hogy ki melyik úton jár, és helyesen látja-e, melyiken érdemes járni. Attól függ, hogy mit válaszol az ilyen kérdésekre, mint csak a pillanat érdekli-e, vagy az út vége határozza meg a döntését, hogy melyiken indul el. Meg olyan kérdés, hogy mi az igazán fontos? Az, hogy jól érezze magát, vagy az, hogy elvégezze az Istentől kapott küldetést, akkor is, hogyha ezen az úton nem biztos, hogy mindig jól érzi magát. Mert erről gondoskodnak azok, akikért végzi a küldetését. Aztán olyan kérdést is el kell dönteni, hogy az-e a fontos, hogy nekem mi éri meg, és hogy megéri-e nekem az, amit most teszek, vagy nem teszek, vagy pedig az az igazán fontos számomra, hogy elég hasznos vagyok-e azoknak, akik közé az Isten odaállított. A virágvasárnapi király mind a három kérdésnek a második felét vallotta magáénak. Jézus Krisztus nem a pillanat befolyásolta, hanem az út végét tartotta szem előtt. Nem arra gondolt, hogy ő jól érezze magát, hanem arra, hogy az atyától kapott küldetését teljesítse. És sose kérdezte, megéri-e, hogy valamit tegyen, valamiről lemondjon, hanem mindig azt nézte, hogy szükségük van-e erre másoknak, És ha igen, kerül, amibe kerül. Még ha az ő életét kell is letennie, azt is vállalja. Jézus feltámadása bizonyítja, hogy ezen az úton győzelem vár arra, aki végigjárja ezt. Lesz olyan, hogy átmenetileg egyedül marad, lehet olyan is, hogy kigúnyolják, hátratétel szenved, fizikai vagy lelki szenvedésekben lesz része, de hogyha az út végére néz, ha az Istentől kapott küldetése lebeg a szem előtt, és mindig az a fontos, hogy másoknak mi jót tehet, mivel gazdagíthatja az életüket, akkor mégis boldog lesz. Boldogulni a gonoszok útján lehet jobban és könnyebben, de tartósan és mindvégig boldoggá válni az Úr Jézus útján lehet. Kérdés. Ki hiszi ezt el? Aztán még nagyobb kérdés, ki lép rá erre az útra, és ki fogja ezt megtapasztalni? Jó lenne, hogyha egészen személyes imádságunká válna a jól ismert ének, szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait. Ámen. Kérjük ehhez Isten szent lelke vezetését és segítségét ének szóval, és énekeljük most a 463. dicséretünk második és harmadik verszakait. Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy valóban úgy van, ahogy több alkalommal mondtad is, példát adtál nekünk. Magunktól eszünkbe nem jutna, hogy így is megpróbáljunk élni, és magunktól nem is vagyunk rá képesek. Köszönjük, hogy a te példád ragyog előttünk, és látjuk azt, hogy érdemes így élni, sőt, csak így érdemes élni. Könyörülj rajtunk, és szent lelkeddel győzz meg minket erről. Miközben úgy tűnik, hogy sok szempontból nem csak nehéz, hanem lehetetlen, kérünk, te tegyél mégis képesekké erre. Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy ebben a tőled egyre messzebb sodródó világban hogyan jelenhetnek meg bennünk mégis a te jellemvonásaid. Nem mi akarunk erőlködni, nem akarunk hősködni, de szeretnénk engedelmeskedni neked. Mutasd meg, hogy ez mégiscsak lehetséges. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk sokféle megoldatlanságunkat, nyitott kérdésünket, vágyainkat és félelmeinket, meg a kettőt együtt, és köszönjük, hogy adsz ezekből szabadulást, a kérdésekre választ, tanástalanságunkban eligazítást. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat a testvéreinket is, akik most a gyászterhe alatt roskadoznak. Tőled kérünk, Urunk, vigasztalást és erőt, békességet számukra is. Kérünk, ajándékozz meg ezen a héten sok csenddel bennünket. Adj bátorságot félretenni minden felesleges tennivalót, és az egy igazán szükséges dologgal törődni, rád figyelni, téged kérdezni, a te ma is érvényes igaz igédet tanulmányozni. És kérünk, közben juttass el minket világosságra, tisztánlátásra. Hadd táguljon ki körülöttünk a horizont. Segíts, hogy ne csak a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra is. És engedd, hogy egyre mélyebb, valóságos közösségünk legyen veled, aki győztél a kereszten, és győztes Úr vagy ma is. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne védjünk meg kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg most a hirdetéseket. Mindenek előtt isteni vélemény hálával gondolunk vissza az elmúlt hét gyülekezeti eseményeire. Így a megszokott alkalmak mellett arra az úrvacsorás istentiszteletre, amely istentiszteleten együtt lehettünk a szerdai nyugdíjaskör tagjaival, illetve azokkal az idős testvérekkel, akik már nehezen közlekednek, és akiket az autót vezető testvérek segítségével elhozhattunk ide, és együtt magasztalhattuk ezen az alkalmon Urunkat. Ugyancsak Isten iránti hálával gondolhatunk vissza azok mindenképp, akik itt voltak a tegnap esti hangversenyre, melyen igehirdetés is hangzott. Ezen a hangversenyen Várai Majó Zsófia játszott zongorán, és az ő férje pedig csellón. Aranyos fiatal házaspár volt, akik szolgáltak itt Isten dicsőségére, így a hangszereken játszva. Köszönjük mindazoknak a fáradozását, akik hozzájárultak a maguk szolgálataival ahhoz, hogy ezek az alkalmak létrejöhettek. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is, amelyek a következőképpen alakulnak. Hétfő este 7 órai kezdettől a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt, illetve 9:30 órai kezdettel babamama kör lesz itt a templomunkban. S mivel nagy hét van, készülünk nagy péntekre, illetve húsvét ünnepére, ezért szerdán és csütörtökön este a megszokott alkalmak helyett most előkészítő istentiszteleteket tartunk 6 órai kezdettel. Nagy pénteken délelőtt 10 órakor istentisztelet lesz, melyen az Úr Jézus Krisztus szenvedés története hangzik el, és sokat énekelünk közben. Este 6 órától pedig istentisztelet lesz újra igehirdetéssel, ezen a nagypéntek esti istentiszteleten a hozzánk érkező legátus fog szolgálni. húsvét első és második napján a szokott időben, tehát 10 órától lesznek istentiszteletek, mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Már most hirdetem azt is, hogy kérésre betegeknek, időseknek szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát. Ebben kérem a testvérek segítségét is, hogyha tudunk a környezetünkben ilyen személyről, akkor kérem, hogy tessenek szólni. Ahogyan azt egy héttel ezelőtt hirdettem már, ma délután 3 órai kezdett el itt a templomunkban kisköri presbiteri találkozó lesz. Áhítattal kezdődik ez az együttlét, és aztán 2 előadás hangzik el. Az egyik előadás az új szövetség keletkezéséről szól, és Nyilas Zoltán református lelkipásztor tartja. A másik előadás címe pedig az, hogy viseljetek gondot magatokról, és Bartos Gergely, illetve Tokodi Attila, Bartos Gergely lelkipásztor, Tokodi Attila pedig presbiter testvérek fogják tartani. Szeretett vendégség is lesz az érkező testvérek, így látjuk el, vesszük körül, vagy ezzel is szeretetünket megmutatva. Én a gyülekezet tagjait bátorítom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, azok a testvérek is, akik nem presbiterek, hiszen itt lesz, a mi templomunkban lesz ez az alkalom, és nem zárt körül, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Izgalmas témák, új szövetség keletkezése, meg viseljünk gondot magunkra, hogy a lelkünkkel is törődni kell. Ezek azt hiszem, hogy valóban izgalmas témák. Köszönettel vesszük azt, hogyha ehhez a délutáni alkalomhoz bárki is süteménnyel hozzá tud járulni. Hirdetem azt is, hogy készen vannak a húsvéti gyülekezeti hírleveleink. Vigyük el mindenképpen a sajátunkat, és kérjük a testvéreket, hogy nézzünk szét a környezetünkben is, és vigyük el az utcánkba lakóknak, szomszéduknak, ők is hadd kaphassanak ebből a hírlevélből. Köszönjük a közreműködőknek a fáradozását, és Isten áldja meg őket is, szolgálataikban és életükben is. Örömmel hirdetem azt is, hogy ezen a nyáron is lesz gyülekezeti csendes hét tábor, július 11-től 17-éig Szilvásváradon a Lipicai Hotelben. Ahogyan az már évek óta van, a különböző korosztályokat várjuk, tehát együtt vagyunk gyerekek, jó lenne, ha fiatalok is lennének közöttünk, középkorúak, idősebbek, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk és buzdítunk, hogy vegyünk részt ezen a csendes héten. Legidősebb gyermekünknek, Gábor Márk fiunknak és menyasszonyának az esküvője április 30-án lesz, ahogyan ezt is hirdettem már. A pápai református templomban délután 5 órai kezdettel, mely alkalomra szeretettel hívják és várják a gyülekezet tagjait, illetve az azt követő szeretett vendégségre is, amely az ottani református gyülekezet gyülekezeti házában lesz. Ahogyan azt korábban is mondtam, kérnénk szépen visszajelzést a megvendégelés könnyebb lebonyolítása érdekében a testvérektől. Az elmúlt héten meg kellett állnunk 2 alkalommal is ravatal mellett. El kellett búcsúznunk gyülekezetünk kedves tagjától, Gönci Pálné Zsújtai Margittól, aki 1925. június 8-án Jánukon született, és ezesztendő április 6-án Török Pálinton hunyt el. Ugyancsak az elmúlt héten kísértük földi útjára Fekete Lajost, aki 1927. május 22-én Sarkadon született, és ezesztendő március 30-án Gártonyban hunyt el. Istentől kérünk és kívánunk, megszomorodott szívű testvéreinknek erőt, békességet, vigasztalást. Végül az adakozás lehetőségét említem, gondoljunk az Úr Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 331. dicséretünket keressük meg, és a 4.-5. verszakait énekeljük, az 5. verszakát majd fennállva. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.